Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat. Egy különleges alkalom a mai alkalom, több okból is. Egyrészt azért, mert Mátét felszenteljük a gyülekezet előjárójává, vényévé. Köszönöm szépen. Másrészt azért, mert a választás után nem volt alkalom még arra, hogy a megválasztott tisztségviselőkért így együtt imádkozzunk és kérjük az Isten áldását. Úgyhogy ez a mai Isten tiszteletünk, ez a szolgálatról, a szolgálatba állításról, odaszentelődésről szól. Tudom, hogy nem illik ilyet, de kapcsolódni szeretnék egy korábbi ige hirdetésemhez, amikor elkezdtünk ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, ahol arról volt szó, hogy mi az, amiért ne szolgáljunk. Nem tudom, hogy mennyire tudtok erre visszaemlékezni. Volt egy néhány gondolat, hogy ne azért szolgáljunk, hogy a saját cselekedeteink által érdemeket szerezzünk Istennél, és így megnyugtassuk a lelkiismeretünket. Még csak ne is a törvény igazságáért szolgáljunk, mert amikor mi nagyon buzgók vagyunk a törvény igazsága mellett, akkor a törvény igazságát fogjuk áthágni. Ugye ezt mondta Pál apostol a Római Levél 9. fejezet végén, 10. fejezet elején. Összegzésként azt mondhatjuk, hogy Isten arra hív bennünket, hogy vizsgáljuk meg a cselekedeteinket, hogy jól szolgálunk-e, de ne csak a cselekedeteinket, hanem nézzük meg az indítékokat is. Nézzük meg, hogy milyen érzések, milyen érzelmek és milyen indítékok motiválnak, mozgatnak bennünket, amikor szolgálunk. És akkor itt szeretném folytatni a gondolatmenetünket, hogy Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben milyen indítékra irányítja rá a figyelmet, hogy miért szolgáljunk, mire hív bennünket, mi legyen az, ami indítja a mi életünket a szolgálatra. A Római Levél 12. fejezet első versét szeretném felolvasni, ahol Pál apostol rátér a gyakorlati következményekre, a gyakorlati alkalmazásra, és ezzel a verssel vezeti ezt be. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent Istennek tetsző áldozatul. A görög szövegben a logikos kifejezés szerepel, ebből származik a logikus. Olyan logikus, hogy valamit teszünk, vagy olyan logikus, hogy valamit nem teszünk. Megvan a maga logikája minden cselekedetünknek egyébként. Nem mindig látjuk át, hogy milyen logika mentén működünk, de logikus. De azt mondja az apostol, hogy logikus az Isten tisztelet. Logikus következtetés az Isten tisztelet az életünkben. Miért? Hát az Isten irgalmasságáért. Szóval amit teszel, amivel szolgálsz, azt tedd azért, mert válaszolsz az Isten szeretetére. Ne azért tedd csupán, persze értsétek jól, amit mondok, ne azért tedd csupán, mert a gyülekezet megbízott vele. Ez is nagyon fontos egyébként, a gyülekezet felismert valamit, és tudatosítja ezt az elhívást, de ez önmagában kevés. Nem a gyülekezetnek szolgálsz. Ne a lelkésznek szolgálj. Persze megköszönöm, hogyha hallgattok rám, és elfogadtok tanácsokat. De azért szolgálj, mert az Isten szeretete felgyújtja a szívedet. Azért szolgálj, mert szeretett téged, és válaszolsz erre a szeretetre. Ez a logikus Isten tisztelet. Mivel az Isten mindent odaadott értem, ezért méltó, hogy én is mindent odaadjak érte. Mindent, hogy adjak neki. A Római Levél első fejezet 5. versében azt olvassa Pál apostol, ez a bevezetésnél van, és összefoglalja az evangéliumot a köszöntésben. Fantasztikus, szép az, ahogyan Pál apostol elkezdi ezt a levelet. Azt mondja az első fejezet 5. versében, itt most a saját fordításomban fogom megfogalmazni, általa vettünk kegyelmet és küldetést. A hitből való engedelmességre. Minden nép között az ő nevére, az ő neve dicsőségére. Jézus Krisztus által vettünk kegyelmet, és figyeljetek meg a sorrendet. Jézus Krisztus által vettünk kegyelmet és küldetést. Figyeljük meg, hogy nem egy szó van ott. Nem csak azt mondja, hogy Jézus Krisztus által kegyelmet vettünk. Nem csak azt mondja, hogy Jézus Krisztus által küldetést vettünk. Hanem azt mondja, hogy Jézus Krisztus által kegyelmet vettünk, és a kegyelemmel együtt küldetést vettünk. Mert ami kegyelmet vettél, azzal a kegyelemmel tartozol a többieknek, hogy továbbadjad. Ami kegyelmet vettél, azt nem azért vetted csupán, hogy te örülj neki. Mellesleg nem árt, ha örülsz neki. Tehát a kegyelmet éljük meg, és örüljünk neki. Mert az első, amit kaptunk, amit vettünk Jézus Krisztustól, az a kegyelem. És ez a kegyelem, ez nem azt üzeni, hogy szeretlek téged, ha. Hanem azt üzeni, hogy mivel, hogy szeretlek téged ezért. Valahogy ennek be kéne szivárogni az életünkbe. Olyan sokszor előfordul az a gondolkodás, nem tudom, hogy miből szívjuk magunkba, a katolikus anyaszentegyház anyatejéből, a történelemből, a lelkiismeret furdalásunkból, az adventista hagyományunkból, nem tudom, miből szívjuk magunkba, de azt látom, hogy mindannyiunkban valahogy a zsigerileg működik ez, hogy az Isten majd akkor fogad el engem, ha én jó vagyok. Nem? Tehát újra és újra ezt a logikát kapjuk, ezen a logikán érjük saját magunkat, hogy így gondolkozunk az Istenről. Hogy az Isten akkor szeret, hogyha az Isten akkor fogad el, hogyha. És ehhez képest azt mondja, hogy kegyelmet vettünk. Kedves testvéreim, hogyha egy bűnöző kegyelmet vesz, az mit jelent? Kicsit vette a kegyelmet? Vagy kicsit jobban lehet venni a kegyelmet? Ha a bűnöző kegyelmet nyert, az azt jelentette, hogy felmentették. Általa kegyelmet vettünk. Ezt nekünk el kell hinni. Ez nem az, hogy majd kegyelmet nyerünk tőle. Mindannyian a kegyelem idejében élünk. És igen, van egy végső megvizsgálás, ahol Isten megnézi, hogy mit tettél a kegyelemmel. De ez nem arról szól, hogy féljél tőle, hanem arról szól, hogy elfogadtad a kegyelmet. Élsz vele. Megragadtad. Elhiszed. Aki üdvözül, az azért üdvözül, mert Jézus Krisztusban kegyelmet vett. Pont. Nincsen és, meg nincsen ha. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hitáltal igazol meg, hogy folytatódik? A törvény cselekedetei nélkül. Nem azért, mert tettél valamit. Azért, mert Krisztus tett érted valamit. Olyan jó lenne, ha valahogy sikerülne komolyan venni a kegyelmet. Ha ennek az öröme hatná át az életünket. Mert hogy az Isten irgalmasságára kérlek titeket. Nem az Isten szigorúságára. Nem az Isten szentségére. Ezekre is lehetne egyébként, mert ez igaz. Az Isten szent, az Isten bűngyűlölő, de amire alapozva kérlek, az, amiből logikus Isten tisztelet származik. Az Isten irgalma. Általa vettük a kegyelmet, és a kegyelmet követi a küldetés. Mondhatnám így, hogy a kegyelmet követi a kegyelem. Az adós szolga példázata ezt a kérdést feszegeti. Követi a kegyelem a kegyelmet? Megértetted, hogy kegyelmet nyertél? Lenyűgöz téged a kegyelem, amit kaptál? Vagy még mindig abban vagy, hogy nekem vissza kell fizetni az adósságot? Nem, testvérem. A kegyelem azt jelenti, hogy nem kell visszafizetned az adósságot, és azt jelenti, hogy nem tudod visszafizetni az adósságot, ezért kaptál kegyelmet. Ne kérj még 10 évet, hogy szolgálhass az Úrnak, és ezzel elnyerd a kegyelmet. De a kegyelem együtt jár a küldetéssel. Miért? Hát ez a logikus. Ha gyermeked született, elárulod a családnak. Ha unokád született, beszélsz róla másoknak? Te nem. Megtudod, ha megtudod. Megkérdezzük a nagyszüleidet. Beszéltetek róla másoknak? Miért? Miért teszitek ezt? Miért?
Mert öröm.
Nem a kegyelem az öröm? A kegyelem ezért kell, hogy biztos legyen, mert nem lesz örömöd, és nem lesz, mit továbbadjál. A kegyelmet az apostolság követi. Ha úgy akarod megőrizni az örömöt, hogy megtartod magadnak, akkor nem lesz öröm. Egy idő után nem lesz öröm. Az a logikus, hogy továbbadod. Ellen White-nak vannak ilyen megjegyzései, hogy az a bizonyossága, hogy valaki megtért. Hogy a felébred benne a vágy. Az a vágy, hogy továbbadja másoknak. Jézus Krisztus által kegyelmet vettünk, és küldetést vettünk. Ez ilyen természetes módon fonódik össze. Az egyik nincs a másik nélkül, de nem fordítva van. Nem fordítva van. Nem küldetést vettél, hogy kegyelmet nyerjél, hanem kegyelmet vettél, és azzal együtt küldetést kaptál. Mert amit van, azzal tartozol. Azért kaptad, hogy másoknak adjad tovább. És ez igaz anyagiakban, és igaz lelkiekben. Miért kaptuk ezt a küldetést, kegyelmet és küldetést? Meghatározza a célt is az apostol. Általa vettünk kegyelmet és küldetést, apostolságot, de én direkt küldetést fogalmazok, mert mondhatjuk azt, hogy mi nem vagyunk apostolok, de hogy is nem. Kedves testvérem, mind akik itt ültök, amilyen mértékig vettétek a kegyelmet, olyan mértékig apostolok vagytok, és az Isten küld titeket, követek vagytok arra, hogy ezt a kegyelmet továbbadjátok a környezeteteknek. Miért? A hitből való engedelmességre. A görög szövegben teljesen egyértelműen célhatározó. A károli fordítás úgy fordítja, hogy hitből való engedelmesség okáért, de ez az hitből való engedelmességnek okáért, ez nem okhatározó, nem azt mutatja, hogy ezért vetted a kegyelmet és az apostolságot emiatt, az ok miatt. Nem a hitből való engedelmesség miatt kapod a kegyelmet és az apostolságot, hanem a kegyelemnek és a kegyelem következményének a gyümölcse, hogy hitedben növekedve engedelmeskedsz. És a cél, hogy másoknak továbbadod ezt a kegyelmet, az, hogy mások is megbéküljenek Istennel, és engedelmeskedjenek neki. Mert az engedetlenség az bizalmatlanság. A bizalmatlanság pedig azért van, mert nem látjuk az Isten szeretetét. Mert nem látjuk az Isten kegyelmét. Tehát ami miatt szeretnénk továbbadni, az az engedelmesség. Ez a cél, ahova Isten szeretne mindennyünket elvezetni. Hogy eljussunk oda, hogy annyira bízunk benne, hogy átadjuk neki a vezetésjogát, hogy odaadjuk neki az életünket. Milyen természetes módon épül egymásra, nem? Vettünk kegyelmet, a kegyelem küldetést jelent, a küldetés azért van, hogy megbékéljünk az Istennel, hogy megbékítsünk embereket az Istennel. Az üzenetünk az, hogy az Isten úgy szeretett téged, hogy az ő egyszülött fiát odaadta. Nem indítesz téged arra, hogy megbékélj vele? Ez a mi üzenetünk. Az utolsó üzenet, amit az Isten szeretne kinyilatkoztatni a világnak, az Isten szeretetének a bemutatása minden módon. A szavaiddal, a tekinteteddel, a cselekedeteiddel, a lelkületeddel, a Jézus Krisztus visszatükrözése, hogy lássák az emberek. Minden nép között ez a küldetés. Ilyen egyszerű. Azért, hogy hívjuk őket, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. És ennek van még egy célja. A legvége. Hogy a legvégén mindent ért meghajoljon Krisztus előtt. És amikor minden meghajolt Krisztus előtt, akkor az Krisztus meghajol az Atya előtt, és helyreáll végre a világegyetemnek a rendje. Általa vettünk kegyelmet és küldetést a hitből való engedelmességre minden nép között, az ő nevére, az ő neve dicsőségére egészíthetnénk ki ezt a gondolatot. Azért, hogy ő dicsőjön meg, hogy az ő javát szolgáljuk, hogy Istent tiszteljük ezáltal. És az utolsó gondolat a motivációnál, hogy miért szolgáljunk. Azért szolgáljunk, mert ez adóssá tett bennünket. Az a kegyelem, amit tapasztaltunk, az tartozás. Így mondja ezt Pál apostol a Római Levél első fejezet 14. versében, és itt most egy katolikus fordításból idézek. Adósa vagyok görögnek és barbárnak, tudósnak és tudatlannak. Az itt szereplő kifejezést pontosan adja vissza. Adós vagyok. Tartozom. Ahogyan a 15. fejezetben megismétli ezt a gondolatot az első 3 versben, mi erősek, pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek erőt, gyengességeit hordozzuk, és nem magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére, hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt. Nagyon érdekes a görög szövegben ez a szakasz, mert hogy az, hogy valaki erős, vagy valaki erőtlen, a magyar nyelvben is halljuk a rokonságot, de a görög nyelvben egyetlen betű különbözteti meg. Az erős dünatos, az erőtlen adünatos, az egy fosztóképző. Valaki képes valamit megtenni, és valaki képtelen valamit megtenni. És tudjátok, nem úgy van, hogy a gyülekezetben vannak erősek, meg vannak gyengék. Nem így van. Hanem úgy van, hogy az életed egyik helyzetében, az életed egyik területén erős vagy, és a testvéred gyenge. Az életnek egy másik területén pedig gyenge vagy, és a testvéred erős. Tartozunk egymásnak. Minden olyan dologban, amiben megvan a képességünk, amikor van lelki erőnk, akkor tartozunk. Tartozunk annak, akinek éppen nincsen, hogy az ő gyengességét hordozzuk, hogy emeljük, hogy támogassuk, és hogy nem magunk kedvére éljünk. A világunkban sajnos nagyon sok esetben azt a törvényszerűséget lehet megfigyelni, hogy egy forgó kereket képzeltek magatok elé, akkor hol a legkönnyebb megmaradni azon a forgó? Vannak ilyen játékok, ahol az a feladat, hogy maradj fenn ezen a forgó korongon, a közepén. És aki a szélére kerül, ott a centripetális erő egyre erősebb, és lesodorja. És ezért a világunk sokszor úgy működik, hogy az erősek oda mennek középre, és a gyengéket taszítják a széle fele. És azt mondja, hogy tököztetek ne így legyen, hanem a gyengéket zárjátok körül, és védjétek meg attól, hogy lezuhanjanak. Ez a kép jusson eszünkbe erről az igéről. Erősek, tartozunk az erőtleneknek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit, gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk tudnélik a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Milyen lesz egy olyan közösségnek a légköre, ahol az erősek nem kitúrják a gyengét a szélére, ahol mindenki azt keresi, hogy a másiknak a kedvét hogyan szolgálhatja, hogyan szerezhet neki jobb napokat, úgy, hogy közben építi őt. Tehát itt mondjuk bejön a majom szeretet kérdése, bejön az a kérdés, hogy lehet rosszul szeretni, de nem ezt mondja. Mi az, ami a javát szolgálja a másiknak? Tudjátok, mikor van egy vita helyzet, és ott van egy igazságom, meg van egy ember, aki küzd. Mi szolgálja a javát? Az szolgálja a javát, hogy az igazságommal legyalulom, vagy az szolgálja a javát, hogy keresem, hogy hogyan tudnék neki segíteni, hogy azt, ami az igazság, azt el tudja fogadni. Tudjátok, ez azt jelenti, hogy néha nem mondok végig egy gondolatmenetet. Azért nem mondom végig, mert látom az arcán, hogy nem képes befogadni. Egy esetben mond végig. Akkor mondjad végig, ha Szentlélektől telve, külön isteni kinyilatkoztatásban azt kaptad, hogy ha hallja, ha nem hallja, el kell mondanod. Ekkor mondd végig. De ha nincs ilyened, ha csak egy kicsi gyanúja van annak, hogy van másik út, amivel a szívét meg tudom nyerni, akkor választ azt az utat. Ne felejtsétek el, nem azért szolgálunk, hogy az Isten igazságát mi megvédjük. Minden inkvizíciós pusztításnak az alapelve ez volt. És nagyon röviden fogunk eljutni oda, hogy kiírtjuk egymást. Azért szolgálunk, mert az Isten minket szeretett és megbocsátott nekünk. Azért szolgálunk, mert adósokká tett bennünket ez a kegyelem. És az a célunk, hogy megbékéljenek az Istennel az emberek. Nem az a célunk csupán, hogy az igazság elhangozzon. Ennél sokkal több a célunk. Az a célunk, hogy engedelmeskedni tudjunk. Elmeséltem a sündisznót nektek? Hogy? Nem meséltem még? Hát akkor elmesélem. Egyszer éjjel mentem hazafele kocsival, és tudom, hogy hol voltam, mikor mondták ezt a beszélgetők a rádióban. Arról beszélt, hogy az egyik mentálhigiénés beszélgetés volt, lelki kérdésekről szólt, és az egyik hozzászóló mondta, hogy hát vannak olyan szúrós emberek, akik úgy egy pillanat alatt reagálnak. És mondta, hogy van egy ismerőse, aki etológus, és a sündisznókat vizsgálja, és hát ismeritek a süniket, megijednek, mit csinálnak? Összegömbölyödnek, és kifelé meresztik a tüskéiket. Tehát, hogy vissza rettentsen a bántástól. De azt mondja, hogy amikor a süni összegömbölyödik, és kifele mereszti a tüskét, akkor az orra hegyénél, ahogyan összecsomagolja magát, a lába és az orra hegyek között marad egy kis luk. És ha ezen a lukon benyúlsz, és a pocakját elkezded simogatni, és a pocakját türelmesen, kitartóan simogatod, nem ijesztve meg, hanem nagyon türelmesen, akkor egy idő után a sündisznó meggyőződik róla, hogy nem kell félni tőled, kigömbölyödik, és röfögni kezd a gyönyörűségtől. Kedves testvérek, azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak kigömbölyödni. A tüskék, kifele meresztett tüskéket lesimítani, hogy a lehető legkevésbé legyen tüskés, amikor megsimogatják a hátunkat. És békességre jutni, engedelmességre jutni az Isten iránt. Ne kelljen azt a kérdést a cselekedeteivel föltenni senkinek neked, hogy akkor is szeretsz engem, hogyha? És akkor fiatalok fölteszik a kérdést a szüleiknek, szeretsz engem akkor is, hogyha drogozom? És fölteszik a kérdést a gyülekezetnek, elfogadtok engem akkor is, hogyha nem tartom meg a formai követelményeket? Halljuk a sündisznó tüskéknek a surlódását? Nem focizni kell a sündisznóval. Na, menjünk tovább. Hogyan szolgáljunk? Római levél 12. fejezet 10-től 16. versét szeretném csak kiemelni belőle egy-két gondolatot. Római levél 12. fejezet 10. versétől. Figyeljük meg, ezt mondja: Atya, fiú, szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, az igyekezetben nem restek, lélekben buzgók, az Úrnak szolgálók, a reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak, a szentek szükségeire adakozók, a vendég szeretetet gyakoroljátok, Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok, örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Figyeljük meg, ilyen gondolatokat találtunk benne, gyengéd szeretettel. Hogyan szolgáljunk gyengéd szeretettel? Nem laktanya parancsnoki lelkülettel. Gyengéd szeretettel, kérlelve, megnyerve a szívet, egymást megbecsülve, egymást értékelve, látva az ajándékot, látva azt, hogy ő neki valami olyan képessége van, ami nélkül kevesebb a gyülekezet, ha nem sikerül megnyerni, hogy behozza. Szorgalmasan. Milyen érdekes. Ott van az, hogy az Úrnak az a méltó, hogy szorgalmasan, sietve, buzgón, örvendezve, szolgálok, de közben puffogok. Nem. Örvendezve. Tűrve. A dolgok nem javulnak meg egy pillanat alatt. Kitartás kell hozzá. Kitartó imádsággal. Magamnak úgy fogalmaztam meg, szociálisan érzékenyen, a vendég szeretetet gyakorolva, a rossz helyet jót kívánva, szívből együtt érezve. Egy kifejezést szeretnék kiemelni, a lélek által szolgálva. Nagyon érdekes ez a gondolat Pál apostolnál. Ugye így fogalmazzanak, hogy lélek által buzgók, vagy lélekben buzgók. Nem mindegy, hogy miért vagy buzgó. Nem mindegy, hogy mi indít fel téged. Jobbnak föl kellett tenni a kérdést a barátainak, hogy amikor Istenért buzgolkodtok, amikor Istenért emeltek szót, akkor Isten mellett fáradoztok? Amikor buzgó vagy a gyülekezetben, a Szentlélek tud indítani téged? Tud a Szentlélek csendességre indítani? Amikor mennéd és csinálnád ezerrel. Tud a Szentlélek cselekvésre indítani, amikor várnál és nem csinálnál semmit. Tud a Szentlélek érzékenyé tenni, hogy ne söpörd le a másiknak a szempontjait. Szentlélek által buzgók, a lélek által buzgók. Nem emberileg lelkesek, hanem engedve, hogy az Isten lelke késztessen, és keresve őt. Pál apostol azt mondja saját magáról, mert bizonyságom nekem az Isten, első fejezet 9. verse, akinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőletek. A lelkem szerint szolgálok nem annyit jelent, hogy lelkesedésemben szolgálok, hanem azt jelenti, hogy a lelkem nyitott az Isten lelkének a befolyására, és szívből szolgálok, az Isten lelkétől indítva szolgálok. Isten lelke képesít a szolgálatra, ő késztet, és ő szenteli meg a szolgálatunkat. Én hadd kérjek mindenkit, aki feladatot kapott a gyülekezetben, bármilyen feladat az, keresse benne az Isten lelkének a vezetését. Keresse benne azt, hogy hogyan lehet a lélek által, gyöngéden, tapintattal, szeretettel a jónak megnyerve szolgálni a gyülekezeti közösségben. Pál apostol azt mondja, hogy a lélek újságában szolgáljunk, és ne a betű újságában. Milyen érdekes. Van a betű, amellyel néha ölünk. Amely néha nem csupán keretet ad a gyülekezeti életnek, hanem ez a betű a kezünkben, a szánkban eszköz lehet arra, hogy reménységet vegyünk el egy embertől. Azt mondja Ellen White egy bizonyságtételeben, micsoda hatalmas kár, amikor valaki megismeri az Isten törvényének a követelményeit, de nem ismeri meg a Jézus Krisztusnak a kegyelmét. A törvényt Krisztusban, a lélek újságában szolgálva, és nem a betű újságában. Azért, hogy legyen a pogányoknak az áldozata, mondja a 15. fejezet 16. verse, hogy legyen a pogányok áldozata kedves, és a Szentlélek által megszentelt. Ez az, amit mond a módszerről Isten, hogy így szolgáljunk az ő művében. És ehhez mire van szükség? Imádságra. Ehhez sok imádságra van szükség. Pál apostol azt mondja, szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörögve tértek. Azt mondja a Római Levél 12:12 utolsó részében, a könyörgésben álhatatosak legyetek. Csak a sok imádsággal és Krisztus érdemeivel megszentelt munka bizonyul végül elégségesnek és jónak. Sok imádság és Krisztus érdemeivel megszentelt munka. Miért imádkozzunk? Hogy lehetne összefoglalni a gondolatokat? 12. fejezet 2-tól 8. verseit nem fogom most felolvasni, csak saját összefoglalásban. Keressük Isten akaratát, ami hitünket megélve. Van egy nagyon érdekes kifejezés abban a szakaszban. Azt mondja, hogy senki ne gondoljon magáról többet, mint amit gondolnia kell, hanem mindenki azzal gondoljon, józanon gondolkodjon, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. És utána a 6. vers végén azt mondja, hogy bármi legyen is a szolgálatunk, akár prófétálás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Az itt levő görög kifejezés az nem szabály, hanem analógia. Mi az analógia? Párhuzam. Na azt mondja az elején, hogy ahelyett, hogy azzal foglalkoznál, hogy megbecsülnek-e téged, ahelyett, hogy azzal foglalkoznál, hogy hogyan viszonyulnak hozzád, hogy magadról többet gondolnál, mint amit gondolni kell, azzal foglalkozz, hogy józanon gondolkozol. Miben más egy józan ember a részekhez képest? A részeg ember dülöngél, elmosódva, homályosan látja a dolgokat. A józan ember benne él a dolgokban, látja a dolgokat. Látja, hogy mi a feladat, látja, hogy minek lehet örülni, látja, hogy mivel kell küzdeni, látja, hogy mikor lehet pihenni, mikor kell megállni, és látja, hogy mikor kell cselekedni. Ez a józanság, nem? Jelen lenni, benne lenni, és nem elragadni egyik szélsőségből a másik szélsőségbe. Az se józanság. Lehet, hogy egy kis csepp alkoholt sem ittál, mégsem vagy józan. Mert érzelmeidben szélsőséges vagy. Mert szélsőségesen kétségbe estél, és úgy cselekedsz, mint akit az határoz meg, hogy kétségbe esett. Ez nem józanság. A józan ember érzékeli a helyzetet. Amikor megéled a hitedet, mert józan vagy, és imádkozol, amikor imádkozni kell, és cselekszel, amikor Isten indít, akkor növekedsz a hitben. Minden, ami történik, bármi történik, Isten kezében eszköz arra, hogy növekedjél. És hogyan kell szolgálni? A hitedet megélve, hitelesen, azzal párhuzamosan. Senki nem kér tőled olyat, és Máté, ez legyen, nem tudom, hogy téged feszít-e a presbiteri szolgálat, tehát, hogy nyomaszt-e. Szeretnélek felszabadítani egy kicsit. Senki nem kér tőled, hogy a presbiteri szolgálatodban valami olyat tegyél, amire nem állsz készen a hitedben. Nem kéri el tőled senki. Csak azt kéri, hogy a hiteddel összhangban szolgálj benne. És lehet, hogy egy presbiteri szolgálat ennyit jelent. Van egy kedves testvérem, aki elkezdte összeszámolni, hogy a lelkésznek egyszerre hány dolgot kell csinálni. Én mindig rossz vagyok a számokból, úgyhogy nem jegyeztem meg, hogy 32-t mondott, vagy 52-t mondott, ahol abba hagyta a számolást. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ott véget ért a lelkészi feladatsor, csupán csak abba hagyta a számolást, mert nem látta a értelmét. Tehát mint a zsonglőr 52 labdát, vagy 32 labdát, teljesen mindegy, ha 12-t mondok, az is nagyon sok, tartsad föl mindet. Lehet, hogy ennyi a presbiteri szolgálat. De ha te hitben itt tartasz, akkor az Isten azt kéri, hogy ennyit tölts be abból a szolgálatból hitelesen. És közben járj vele, és növekedj, és holnap ennyit tudsz, és holnap után ennyit. És nem kéri azt, hogy ezt a részt töltsed be. Azért nem kéri, mert ott hiteltelen lennél. Nem tudom, hogy ez megnyugtató-e számodra. Nekem megnyugtató volt, mikor megértettem. Isten akaratát keresve szolgáljunk, a hitünket megélve szolgáljunk, csapatban gondolkodva szolgáljunk, egy test. Egy test, amelynek különböző szervei vannak. Testként szolgáljunk, csapatban szolgáljunk, együttműködve, egymáshoz kapcsolódva, egymást kiegészítve, a lelki ajándékaink szerint végezzük a szolgálatot. És mi ennek az egésznek a célja, befejező ige? Római levél 15. fejezet első 7 versét már részben idéztem, a tartozás gondolatát, de most szeretném tovább olvasni. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére, hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem amint megvan írva, a te gyalázói gyalázásai hullottak én rám. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Mi a cél? A cél az, hogy türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A cél az, hogy egyetértés legyen közöttünk Jézus Krisztus akarata szerint, nem az erősebb akarata szerint, hanem Jézus Krisztus akarata szerint. Az a cél, hogy eljussunk oda, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítjük a mi Úrunk Jézus Krisztus Istenét, abban, ahogyan a szeretetet gyakoroljuk, ahogyan befogadjuk egymást az Isten dicsőségére, ahogyan ő befogadott minket. Kedves testvéreim, és akkor itt nem csak Mátét szólítom meg, hanem az egész gyülekezetet, különösen hangsúlyosan a szolgálatot vállaló és szolgálatot kapó testvéreimet. Ez az, amit elénk rád az ige. Ez az, ahogyan Isten szolgálatra hív bennünket. Azért, mert kegyelmet éltünk át, nem a magunk bölcsessége szerint, hanem a lélek által, nem a magunk esze szerint, hanem az Isten akaratát keresve, nem magunkat dicsőítve, hanem az Isten dicsőségére. Amen.